Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét jelentik, fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Éjfélkor lépett hivatalba a Tisza kormány, ma délután ópusztaszeren pedig az első kormányülés következik el, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódtak a jelenlegi helyzetről, döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, valamint elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások fejlesztések kidolgozását. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását, emellett a kormány tájékoztatást kér az ország energiaellátásának helyzetéről. Ezeken túl sok fontos kérdésben döntenek, például a gyermekvédelem területén, vagy épp a kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, jelezte a kormányfő. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, a miniszterelnök ezt a Facebook oldalán jelentette be. Maradok abban a budai házban, ahol a gyermekeim otthon vannak, fogalmazott. Jelezte azt is, a miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csaknem 600 magyar orvos csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölt a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Idén is megrendezik az országos Botra fel kampányt. Az egészségmegőrzés fontosságára és a sport szervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánja felhívni a figyelmet a Cukorbetegek Egyesületek Országos Szövetsége szombattól. Az idei szárazság miatt a szokásosnál két héttel később, tegnap kezdődött el a központi szúnyoggyérítés, ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az Inforádióban. Első körben biológiai módszerrel a szúnyoglárvák ellen lépnek fel a szakemberek, mondta Mukics Dániel tűzoltó ezredes. Egy bizonyos talajlakó baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt permeteznek a vízben, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Azok ezt a fehérjét elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Lezárult a jelentkezés a Hungaromet Nonprofit ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába, a felhívásra több mint 4500-an jelentkeztek. A program célja a mérési lefedettség bővítése, valamint a helyi időjárási jelenségek még pontosabb megismerése. A tegnap esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság egy kicsi időre elérte a 2 cm-t. 0,7 fokig süllyedt a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy az eső havazásba váltott. A fagyosszentek Pongrácról Szervácra virradó éjjelén. Az Időkép meteorológiai portál cikkében hozzátette, szegény cserebogarak és tücskök valószínűleg nem igazán értették, hogy mi történt. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Ezt mondta Donald Trump a Fehérház előtt, amikor elhagyta az elnöki hivatalt és elindult hivatalos pekingi látogatására. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, véletlenül hosszan fog tárgyalni az iráni helyzetről Xi Jinping kínai elnökkel. Megjegyezte, Kína kőolaj felhasználásának jó részét a blokkád alatt álló öböl térségéből szerzi be, még az USA-nak nincs ilyen problémája. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti beszélgetésünket, melyben a 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Jéger holokauszt túlélőre emlékezünk. A pszichológus író 3 művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk! az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni, és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete, elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni. Vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni. Picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés. És közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek, hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként is, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni. És ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék. És hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként és tényleg fantasztikus lelki emberként ismerem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhangzott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve, éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinket vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Edith Éva Jéger holokauszt túlélőre emlékezünk, aki néhány napja hunyt el. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Milyen műveit szeretnéd most a hallgatókhoz egy kicsit közelebb vinni? Hiszen mindegyiknek a címe is sokat árul el arról, hogy hogyan élt és milyen gondolatokat szeretett volna abba az adott művébe megírni, kiírni. Valóban ahhoz csatlakoznék, hogy azért idősebb korában ragadott ő tollat, és én azt gondolom, hogy azért több idős hallgatónk is van, akik nem biztos, hogy szoktak tudni kapcsolódni akár egy könyvajánlóhoz, mert úgy gondolják, hogy végtére is ők már olvastak kötelező olvasmányokat, de hát sosincs késő. Soha nem mondhatom, hogy nekem már nem jár egy pár óra hétvégente egy jó olvasmánnyal, vagy hogy új dolgokat megismerjek, vagy hogy előmerjek-e venni egy ilyen pszichológiai témájú könyvet.
Igen, a művei sorrendben a döntés, az ajándék és a balerina. Ha így egymás mögé tesszük ezeket a műveket, akkor egyrészt már a címek is azt sugallják, hogy úgy valahogy egyre felszabadultabb, vagy egyre könnyedebb. Természetesen az, hogy egy holokauszt túlélő műve, hogy a megélt borzalmak, traumák feldolgozása köré építi fel a gondolatokat, az, hogy a személyes dolgaiból indul ki, és az, hogy a praxisában átélt és megélt nagyon-nagyon nehéz történetekkel dolgozik, és azokat is példaként állítja, ezek mind a három könyvben ott vannak. Nagyon érdekes, mert a döntésnél és a balerinánál rövidebb fejezeteket olvashatunk, és igazából ott valóban ez az elbeszélő, történetmesélő stílus jelenik meg leginkább, de ott is egyébként a fejezet címek nagyon beszédesek. És ha maradok ennél a felosztásnál, hogy a döntés az még nagyon-nagyon komolyan foglalkozik valóban, itt a, ugye az előbb haláltábort mondtam, most mondhatom azt, hogy számára a túlélő tábor eseményeivel. Az Ajándék című könyvet szeretném inkább kibontani, és arról beszélnék többet, mert én magam is azt olvastam el úgy, hogy nem akartam a legborzalmasabb dolgokat olvasni, és akár csak papíron is megismerni. Tehát engem egy picit távol tartott éppen az, ami másokat esetleg odavonzhat, és ezt azért is mondom, mert ha már a félelemről beszéltünk, hogy ez egy természetes dolog, és nem kötelező mindig meghaladnunk saját magunkat. És az Ajándék című könyve az 12 életlecke, ez az alcíme, és ez azért hívogató lehet bárki számára. Itt említetted, hogy akár valaki idősen ágyhoz kötötte közelebben, vagy akár a családjától távolabb, vagy akár már a közvetlen barátait, közösségének a legszeretettebb személyeit már elbúcsúztatva kell, hogy éljen. És tényleg az a nagyszerű, hogy akár a Tittelpál könyvtárban, de biztos vagyok benne, hogy Eger vagy bármelyik másik település egyéb könyvtáraiban, illetve sok magánember polcán ott van, tehát lehet, hogy személyesen is kölcsön lehet ezeket a köteteket kérni. Elkérhető, elvihető, és lehet azt mondani, igen, ahogy te például említetted, hogy egy héten pár órát erre szánni, vagy egy hétvégi programnak beiktatni, vagy kinevezni a kedd délelőttöt arra, hogy valaki ezzel foglalkozik. Mert az Ajándék című kötetnek a felépítése az egy picit más, mint a másik két köteté. Ott mindig kiindul egy történetből, már eleve a fejezet címek nagyon-nagyon beszédesek, de alapvetően akár a személyes példája, akár a praxisából hozott példáknak az elbeszélését követően, pontosan a terápiás folyamat bemutatásával és azoknak a kérdéseknek a feltevésével, amivel ő a pácienseinek segített, azokkal a kérdésekkel segít nekünk is, és így vezet végig, és így vezet el a megoldáshoz, és a saját megéléseit, és a terápiás folyamatban való, akár terapeutaként, akár a páciensének a megéléseit hozza oda, majd pedig konkrét gyakorlatokat hoz. És ez azért nagyszerű, mert így egyfajta saját önsegítés lehet folytatni. Nagyon fontosnak tartom persze azt, hogy felismerjük azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy egyénileg segítsük magunkat és javítsuk magunkat.
Persze vannak azok az élethelyzetek, amit most te is említesz, amikor nem baj, ha szakember segítségét kérjük, sőt nem baj, hogyha egy lelki vezető mellett szakmai segítséget is tudunk kérni, ez sosem szégyen.
De hogyha mégis az az állapot áll fenn, akkor tényleg lehet akár ezt az Ajándék című kötetet forgatni, 12 életmentő lecke, ahogyan mondtam is, és a fejezet címek azok nagyon izgalmasak, mert már a bevezetésnél azt mondja, hogy kinyitni a tudatunk börtönét. Tehát elismerni azt, hogy saját magam zárom be rengetegszer, és a saját gondolataim akadályoznak meg a túlélésben, és ezt nagyon meg tudom erősíteni személy szerint én is. És ahogy mondtam is, hogy ez, hogy áldozatnak érzi magát, és érezzük magunkat, vagy érzem magam, az önfeladásról beszél, a titkokról, akár ugye olyan családi titkokról, amiket nem mondanak ki, és nem értik, nem érzik akár a leszármazottak, hogy miért nem tudnak bizonyos dolgokat átlépni, meghaladni, és kiderül, hogy van ott valami olyan titok, amiről érdemes beszélni. És azt gondolom, hogy itt is nem szabad, hogy a félelem visszatartson. Kérdezted is, hogy keresztényként a bűntudat, a szégyen börtöne. És milyen nagyszerű, hogy mi egy gyónásban letehetjük, hogy az eukarisztiával megerősítve lehetünk, hogy Krisztus szeretetéhez mindig oda mehetünk, és hogy létezik az a kép az elménkben, és egyre több pap hangsúlyozza, hogy Krisztus kitárt karokkal vár, hogy az Isten azt szeretné, hogy visszatérjünk, és hogy akkor nem szabad, hogy a bűntudatunk és a szégyenünk megakadályozza, hogy bemenjünk a gyóntatószékbe, és letegyük azokat a bűnöket, és bevalljuk ezeket a bűnöket, és szembenézzünk magunkkal. Engem is személyesen nagyon érint a feldolgozatlan gyászbörtöne, amikor itt azt beszéli el, hogy azt gondoljuk, hogy akkor emlékezünk jól, vagy akkor szeretjük igazán az elhuntjainkat, hogyha nem merünk élni, és nem merünk nevetni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amiket akár ő szeretett, akár együtt megéltünk, akár én magam szeretek. Ezt a feldolgozatlan gyászt ezt azért is hozom ide, mert én ezt még édesanyám halála előtt olvastam, és rengeteget segített. Tehát, hogy nem is kell benne lenni egy élethelyzetben, de valahogy annyira jókor jött, és ott is kérdezted a hitet. Az Istennek voltam hálás, hogy ezt odaadta nekem, és olvashatom éppen ezt a kötetet. Nem Éva Égert kezdtem el isteníteni és felmagasztalni, hanem az Isten iránti hála maradt meg bennem, de milyen jó, hogy ezt a kötetet közben olvashatom. A merevségről beszél, a neheztelésről, a bénító félelemről, az ítélkezésről, a reménytelenségről, a meg nem bocsátásról. És hogyha ezt például egy pap vagy egy hívő ember írná, akkor azt gondolom, hogy milyen izgalmas lenne ezeket úgy körüljárni, hogy ezek nekünk is nagy témáink, és egyébként hát onnan indultunk ki, hogy minden ember nagy témája, hogy megbocsátok-e, hogy el tudom-e engedni az elhuntjaimat, hogy merevségbe zárom-e magam, hogy a saját gondolataim börtönébe zárom-e magam. Szóval ezek mind olyan dolgok, és ugye itt 12 lecke van. Hát lehet, hogy valakinek 2 leckét kell elolvasnia, a másodikat, meg a tizediket, most mondtam hirtelen valamit. Szóval én mindenkit arra buzdítok, hogy akár most ez a friss évforduló is, ami pont az ő halála. Egy 98 földi életet, vagy 98 évnyi földi életet tartalmazó, és ugye hitünk szerint a mennyei születésnapját is ünnepelhetjük. Ennek az apropója, hát ha segít abban, hogy akár a döntést, akár az ajándékot, és akár a balerina történetét feldolgozva jobban legyünk.
Aktualitása van most ennek a beszélgetésünknek. Zárásként még arról kérdeznélek, hiszen arról már szóltál a hallgatóinknak, hogy hogyan is szólított meg téged az ő műve, mit adott neked az életedben, hogy mikor elolvastad a hírt, hogy elhunyt, mi volt az első gondolatod, ami eszedbe jutott, akár csak így a művei, a hivatásod, a saját személyes életed kapcsán, hiszen amikor kapunk egy hírt, azért mindig van egy ilyen első gondolat vele kapcsolatban, hogy mit adott ő az én életemhez, vagy az ő életművével. Gyakorlatilag hosszasan ki is fejtettük ezt most a beszélgetésünkben, de egy záró gondolatként összefoglalva megosztanád ezt a hallgatóinkkal, mint egy útra valóul.
Annyira érdekes, mert nem váltott ki belőlem erős érzelmeket. Nekem aránylag sokáig élt a nagyapám is, tehát 90 év felett hunyt el, és a szüleimet pedig 74 éves korukban vesztettem el. És ezt azért hozom ide, mert és minden alkalommal, tehát a nagyszüleim és a szüleim elvesztése kapcsán is azt éltem meg, hogy adott az Isten felkészülési időt, és én nagyon hálás voltam ezért, hogy az ő halál felé való haladásuk, illetve a földi életük befejezése felé való haladásuk, az fokozatosan történt, és számomra is egyre egyértelműbbé vált, és mint ahogy a szent titkok bontakoznak ki, ugyanúgy ezek a, tehát hogy egyre egyértelműbbé vált számomra, mint amikor valami felsejlik, és aztán pedig visszavonhatatlanul érvényessé válik. És hogy szerencsére a haláluk pillanatára ez elfogadhatóvá vált számomra, már amennyire emberi ésszel ezt el tudjuk fogadni. És megadatott, hogy az édesanyámat szépen végig is tudtam kísérni. Ezt csak azért mondom, mert valahogy azt gondolom, hogy ezek az élmények hozzásegítettek ahhoz, hogy láttam, hogy meghalt, és azt mondtam, ugye erről beszéltünk, hogy a teljes élet az fájdalmat és örömet is jelent. Jó híreket és rossz híreket is jelent, örömet és szomorúságot is jelent. És azt mondtam, hogy igen, az életben ez is, az élethez ez is hozzátartozik. És igen, akkor ő az életében egy teljes élet végén eljutott ide. És szeretném azt idehozni, hogy pont egy kolléganőm, hiszen mondtam, hogy mindenkit megérintett, és ez az a hír, amiről úgymond tényleg mindannyian beszéltünk ott hirtelennyében. Volt, aki mondta, hogy ó, szegény meghalt. És egy 98 éves embernél mi ne mondjuk azt, hogy ó, szegény, és hál' Istennek tudtunk erről beszélni, hogy bennem például mekkora meglepetést váltott ez ki. És aztán így a kolléganőm is így észbe kapott, hogy tényleg ez egy ilyen önkéntelen dolog, hogy sajnáljuk, mert meghalt. De hát 98 évet élt, és milyen gyönyörűen végigvezettük ezt, hogy hogy egy kamaszkori, amikor nekiindul az életnek az ember, és bármire képes, még akár fizikailag, szellemileg is, és ereje teljében van, akkor a legnagyobb trauma, a legnagyobb bezártság, a legnagyobb halálveszély közepette utána, és itt mutatkozik meg akár az isteni szeretet és kegyelem is. Hogy mondjuk 98 évesen halt meg, és mondjuk ő 18 éves korára volt teljesen traumatizált ember, de 80 évet kapott, 4-szer annyit kapott arra, hogy kiteljesedjen, és hogy gazdagítson minket. És milyen jó, hogy tollat ragadott, és milyen jó, hogy nem tartották vissza a félelmei, mert most olvashatjuk. És itt maradt nekünk, itt maradt a gondolat, hiszen minden emberből a szokásai, a habitusa, a gondolatai azok, amelyek itt maradnak velünk, egyébként pedig imádkozhatunk érte, és imádkozhatunk magunkért is.
Kedves hallgatóink! Mai alkalommal a 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlélőre emlékeztünk, a pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtárs szaktájékoztatójával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket húsvét 6. hetében. Az elmúlt vasárnap introitusa, Vócem Jukundi Tátem, újra a húsvéti örömújongás zengi, Isten nagy tetteinek hirdetésére hív minket. Antifonája, Ézsaiás könyvének 48. részéből a 20. vers. Örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, halleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, halleluja, halleluja. A verzus a 66/65. Zsoltár első-második verse. Újjongja az Istennek egész világ, mondjatok nevének éneket, dicsőségét dicsérve zengétek. Majd a doxológia következik, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. És az antifona visszatérése, örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, alleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, alleluja, alleluja.
Vocem jucundi tatis, annunciate, et audiatur, alleluia. Nunciate usque ad extremum terri libera vid Dominus populum suum. Alleluia, alleluia. Jubilate Te Deum nis terra. Psalmum dicit nomine eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunditatis annunciate, et audiatur. Alleluia. Nunciate, usque ad extremum terri, libera vid Dominus populum suum. Alleluia.
Múlt heti adásunkban középkori eredetű gyülekezeti énekekkel foglalkoztunk, és hallhattuk a népi hagyományban fennmaradt változataikat. Most Johann Sebastian Bach korálfeldolgozásaiból mutatok néhányat. Az Orgel Büchlein című kötetben 6 húsvéti éneket dolgozott fel a lipcsei mester. Ebből egyet, a Christist Erstandent egy korábbi adásban már hallhatták hallgatóink. A Jézus Krisztus Unser Heiland kezdetű ének magyar változata az evangélikus énekeskönyv 214. tétele. A református énekeskönyv ennek egy sajátos magyar változatát közli.
Jézus, ó mi vezítőnk, kiben vagyon hitünk, ki miértünk születtél, és nagy halált szenvedtél, irgalmazd mi nékünk.
Refrénként minden verszak végén énekeljük Kyrie eleison, Uram irgalmasz. A középkori német nyelvű énekek végén nem volt ritka, hogy odaénekelték ezt a refrént, sokszor nem ejtették ki az összes szótagot, hanem csak annyit énekeltek, hogy Kyrie eleison. Innen kapta ez az énekcsoport a nevét, hogy Leisz énekek. Ez az ének is ebbe a csoportba tartozik. Bach feldolgozásában a szoprán szólamban hangzik a dallam. Dietrich Buxtehude, akitől Bach sokat tanult, szintén a felső szólamba helyezte a Luther ének dallamát, de a többi szólam egészen más figurációval írja azt körül. Thank you. az Elstanden ist der Heilige Christ feldolgozásában, a hármas lüktetésben halljuk az újongást, a felfelé száguldó dallammenetek a feltámadást szemléltetik. Szövege így hangzik. Feltámadt a Szent Krisztus, alleluja, alleluja, aki a világnak vigasztalója, alleluja, alleluja. Igazán robbanékony és népszerű húsvéti énekünk a felvirrat áldott szép napunk kezdetű, amelyet a reformátusok énekeskönyvében a 356. szám alatt, az evangélikusoknál a 217. szám alatt találunk meg. Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vigadunk. Ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind. Halleluja! Bach feldolgozásában a korál dallama, a szopránban és a basszusban együttem eltéréssel azonos formában, tehát kánon szerkesztésben hangzik el. A középső szólamok pedig az öröm ritmusában száguldanak, ahogyan Albert Schweitzer nevezte. Ismét a szopránban énekel a Haj triumfíret Gottes Zón dallama, újból hármas lüktetésben és gyors mozgású nyolcadmenetekkel körülírva. Szövege: ma diadalmaskodott Isten fia, aki a halálból már feltámadt, alleluja, alleluja. Nagy pompával és dicsőséggel neki adjunk hálát mindörökké, alleluja, alleluja. Végül Luther leghíresebb húsvéti éneke következzék, amelynek feldolgozása az első az Orgelbüchleinban. Christ lagin todes banden. Az evangélikus énekeskönyv 215. énekéről van szó. Szövege: Krisztusunk feláldoztatott váltságára bűneinknek, de harmadnap feltámadott, megszerezte életünket, ezért szívből vígadjunk, Istenünknek hálát adjunk. Zengedezzük, halleluja, halleluja. Orgonás feldolgozásában a szopránban mutatkozik be ez a nemes dallam. Bach negyedik kantátája változtatás nélkül használja fel Luther szövegét, korál kantátáról van szó. Nyitó hangszeres tételében, a szinfoniában, a dallam elemeiből alakítja ki a tematikus anyagot. Az első verset feldolgozó kórustételben énekes és hangszeres csoport áll szemben egymással, a komponista utasítása szerint a kórus szólamait részfúvós hangszerekkel lehet erősíteni. Az ének dallama a szopránban szólal meg, felvételünkön egy cink nevezetű hangszer erősíti és emeli ki. E pompás muzsikával kívánom önöknek Isten gazdag áldásait. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.